Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, 346. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Úr Jézus, üdvösség fejedelme, én életemnek hűséges segedelme. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istenünket. A 19. Zsoltár első, második és utolsó két versével, 6., 7. versét énekelve, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. és segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Öve a dicsőség most és örökkön örökké, ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, Pál apostolnak a római gyülekezetezét levele 11. részének 33. versétől. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, avagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa, és ő rá nézve vannak mindenek, övé a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hallottuk Isten igéjét, gyertek feleljünk imádsággal. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ámulva a titkaidon, kifürkészhetetlen, kikutathatatlan, kinyomozhatatlan végességeden, tágasságodon, bölcsességeden és könyörülő hatalmadon. Minden reád nézve teremtetett, magasztalunk és dicsérünk, mert ebben a dicsőítésben teljesedik életünk értelme is. Kérünk, mennyei Atyánk, küldd el szent lelkedet, erősíts bennünk ennek a csodálatnak a mélységét, növeld a mély hitünket, és bátoríts bennünket arra, hogy erős lélekkel, igazságodban járva betölthessük szeretetet törvényét. Jézus Krisztusért, aki hozzád vezet bennünket, aki maga az út, az igazság és az élet, kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és keresztelőre készülünk, a 412. dicséret második versét énekelve, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, családtagok, szeretett gyülekezet, kérlek, hallgassátok meg a keresztség szereztetésének igéjét, Máté evangélium a 28. részéből a 17. verstől. És hozzájuk menve Jézus szól a nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, szeretett gyülekezet, Jézus azt parancsolja, hogy úgy tanítsuk a ránk bízottakat, gyermekeinket is, a keresztség által fölvétetve az Anyaszent Egyház közösségébe, hogy meg tudjuk tartani az ő parancsait. Az, hogy valamit igazán meg tudjunk cselekedni, egy parancsot, egy feladatot jól elvégezzünk, ahhoz megfelelő helyes álláspontra kell helyezkednünk. Erről beszél Pál apostol a római levélben, a 11. részben, amikor csodája, Isten véghetetlen gazdagságát, kikutathatatlan, végére mehetetlen szeretetét, majd kimondja, általa, ő benne, és ő rá nézve teremtettek mindenek. Ez a nézőpontunk. Azt kívánjuk a családnak, a szülőknek, hogy így tanítsák Jézus Krisztus útjára egy gyermeket, Istennek engedelmeskedni, benne boldog embernek lenni, hogy tudja, mindig minden Jézus Krisztusra nézve lett. Általa teremtettünk, ő benne teremtettünk, és ő rá nézve teremtettünk. Ha általa teremtettünk, az övéi vagyunk, ha ő benne teremtettünk, erői a miénk, és ha ő rá nézve teremtettünk, ő maga minden élet boldog célja. A gyermeket majd kézen fogva, bölcsességgel, hűséggel, szeretettel, így neveljétek, hogy betöltesse Jézus Krisztus törvényét. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most Anyaszentegyházunk rendje értelmében két kérdéssel fordulok hozzátok, melyre kérlek, a gyülekezet és Isten színe előtt feleljetek hallható szóval. Kérdezem tőletek, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék, akarjátok-e? Másodszor kérdezem tőletek, hogy ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek egy gyermeket, hogy egykor majd ő maga tehessen bizonyságot Jézus Krisztusba vetett boldog hitéről, ígéritek-e? Mi pedig, szeretett testvérek, a szülőkkel és keresztszülőkkel közösen tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által magasztalunk és dicsőítünk téged egy gyermekért, a benne és által adott életajándékért. Kérünk, mennyei Atyánk, áld meg szüleit és családját. Hadd hordozzák ezt a gyermeket soha el nem fogyó szeretetben, hűségesen tanítva utaidra, hogy betölthesse szent rendelésedet, és ezek által boldog emberi lehessen. Őrizd meg, mennyei Atyánk, egy gyermeket, hadd növekedhessék békességben, örömben, szeretetben, Jézus Krisztus igazságában. Add meg neki, mennyei Atyánk, mindazt, amit felőle és számára készítettél, legkiváltképpen Krisztus ismeretét, a boldog és örök élet reményét, szent irgalmat szerint. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy még szánkon sincs a szó, te már azt meghallgattad, hiszen mi most Jézus Krisztus nevében könyörgünk hozzád, kérünk téged, és magasztaljuk szent nevedet. Ámen. Vince, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Vince, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, s adjon néked boldog növekedést Krisztus ismeretében, szüleidnek, családodnak, nemzetednek, egyházadnak javára, Istennek dicsőségére. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének hirdetésére. A 824. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. 824. dicséretünk 3. 4. verse, nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk Jób könyvének olvasását. Jób könyvének 38. részéből válogatott versekből olvasom Isten igéjét. Nevezett helyen Jób könyve 38. részében így szól Isten igéje. És felelt az Úr Jóbnak a forgószélből, és ezt mondta: ki az, aki el akarja sötétíteni a végzést tudománytalan beszédekkel? Nosza, övesz fel férfiként derekadat, hadd kérdezzelek, és te taníts engem. Hol voltál, mikor a földet fundáltam? Mondd meg, ha ismersz értelmet. Ki tette le a méreteit, ha tudod? Vagy ki feszítette ki fölötte a mérőzsinort? Mire vannak lesüllyesztve alapjai? Avagy ki vetette fel szegletkövét, miközben a hajnal csillagok egyetemben örvendeztek, és Isten fiai mind újjongtak? Kizárta ajtók közé a tengert, mikor előtört, megszületett, mikor a felhőt tettem rá ruhának, és a sötét ködött pólyámnak. Mikor határomat közéje megvontam, és reteszt és ajtókat letettem, és ezt mondtam: eddig jöhetsz, és ne tovább, és itt tegyék le hullámait, gőgjüket. Eljutottál-e a tenger forrásáig, és a hullámár mélységét megjártad-e? Eszedbe vetted-e végig a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt tudod. Melyik az útja a világosság lakásának? És a sötétségnek hol van lakhelye? Ha a maga határába kell azt vinned, ismered háza ösvényeit? Eljutottál-e a hó tárházához, és a jégeső raktárházát láttad-e, melyeket szükség idejére tettem el? Ki hasít csatornát a felhőszakadásnak, és utat a viharfelhőknek, hogy esőt hullassanak a földre, pázsit csiráját sarjasztván? Meg tudod-e kötni a fiastyú kötelékét, vagy a kaszás csillag köteleit megoldani? Kiszámlálja meg a felhőket bölcsességgel, és az ég tömlőit ki dönti fel. És szólt az Úr a forgószélből. És ha szólt az Úr a forgószélből, mindjárt nehéz kérdéseket kell feltennünk, kedves testvérek. Szétszaggatja-e Isten Jóbot? Hiszen maga Jób így mondta utolsó beszédében, mikor végleg Istenhez fellebezett, ezt mondta: kiáltok hozzád, de nem felelsz, megállok, és csak nézel rám, kegyetlenné változtál irántam, kezed erejével harcolsz ellenem, felemelsz, szélne keresztesz engem, és széttépsz engem a viharban, a forgószélben. Ez nem a féle gyerekjáték, mint amikor fogjuk a pitypangot, azt is széttépjük és szélnek eresztjük. Itt ez egy fájdalmas, félelmetes kép. Vagy kérdezzük másodjára, kedves testvérek, talán Isten most, hogy megszólal a forgószélből, lerontja az okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, így mondja Pál apostol a korintusi levélben, fogjul ejt minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Azért szól Isten most a forgószélből, hogy lerontsa az okoskodásokat, hiszen így kezdődik beszéde: ki az, aki el akarja homályosítani az örök rendelést tudatlan beszéddel? És harmadjára mindjárt az is kérdés: hát Isten szól, végre szól. És ha Isten szól, akkor mi újra bizakodhatunk. Mert amikor Istenben bízunk, kedves testvérek, tudjuk, akkor erősebbek vagyunk az oroszlánoknál is. De amikor Isten elrejtőzik, akkor egy pillanat alatt összeomlunk. Isten tehát szól. Egészen pontosan Jób egész történetéhez igazodva Így kell mondanunk, és így is áll a fejezet elején, Isten felel. Megfelel Jóbnak. És ez a szó, hogy felel, ha emlékszünk, végig vonul Jób könyvén, ez volt a vita szerkezete, amikor egyik vagy a másik fél, akár Jób, akár egyik vagy a másik barátja megszólalt, mindig így kezdődött, és felelt Jób, és felelt Elifáz, és felelt Jób, és felelt Bildád, és felelt Élihú. Jób panaszal hallottuk, az volt, hadd idézzem még egyszer, hogy Isten nem felel neki. Az volt a nagy vágya, így mondja az utolsó szavaiban, a mindenható feleljen meg nekem, válaszoljon nekem, szóljon szót nekem. Így is lehet ezt a szót fordítani, kedves testvérek, hogy felelni, hogy tegyen tanúságot. Mondjon valamit, ami tovább viszi a dolgot, ami értelmet ad neki. Vagyis, ha jól értettük Jób történetét, azt, ahogyan rázódul mindenféle csapás, elveszít mindent, mindenkit, fölbomlik az élete, kirakják a városon kívül, fekélyes beteg lesz, egy trágyadomban ül, cseréppel vakargatja a sebeit, nincsen senkije és semmije, a barátai ellene fordulnak, az ellenségei lesznek, Isten mélyen hallgat. Ez hát Jób nagy vágya, hogy szóljon, feleljen Isten, vagyis első soron tisztázzon engem a barátaim által rám hordott vádak alól. Nem szükséges, kedves testvérek, a megelőző 37 rész tartalmát még röviden se összefoglalni. Emlékszünk, a barátok azzal vádolták Jóbot, az Isten igazságosság nevében, idézőjelben mondom ezt, hogy valami titkos bűn miatt érték ezek a csapások, és éppen a betegsége, a nyomorúsága, az elesettsége, a rettenetes sorsa bizonyíték arra, hogy lappangott egy titkos bűn, mert Isten így működik, hogy előbb-utóbb lesújt, nem hagyja, nem nézi szótlanul, nem mellőzi tétlenül azt, ha lappang bennünk valami. Talán egy ifjúkori vétek utal rá az egyik barátja, eddig élkísért, eddig szerencséd volt, eddig megúsztad, most aztán minden beköszön az életedbe. Vagy talán valami rejtegetett vétek, amit Jóba kegyes élettel elleplezett az egyik barátja, még azzal is megvádolja, hogy idegen szót mondok, de divatba fog jönni, mizoteizmus, ez egy új keletű kifejezés, a filozofusok használják, azt akarják vele leírni, hogy Isten ellen beszél az ember, miközben látszólag Isten mellett beszél. Haragszik az ember Istenre, és úgy fejezi ki a haragját, hogy olyan nagy dolgokat mond Istenről, hogy azok mások számára elfogadhatatlanok. A reformáció egyik nagy alakja, méltatlanul elfelejtett tübingeni teológus Johannes Brenz mondja, hogy amikor Isten tisztázza a dolgot Jobbal, akkor azt mondja Jobbnak, látod Jobb, az igazodat akarod, az igazságodat állítod szembe az én igazságommal, mégpedig oly módon, hogy aztán az én igazságom már senki számára nem lesz jó. Ezt nevezi a tudomány mizoteizmusnak. Úgy szerzem meg Isten igazságát magamnak, hogy ez már másnak nem jó. Vagyis tulajdonképpen az Isten szeretetemmel, az Isten dicsőítésemmel, a vallásoskodásommal ellenségeket szerzek Istennek, ahelyett, hogy barátokat szereznék. Utalgatnak erre Jób vitaparna. Ő talán ez lappang, és Isten ezt leleplezte, és méltóképpen megbüntette. Aztán a legutóbb Éliút hallottuk, a negyedjére megszólaló atyafit besorol oda a barátok közé, aki azt mondja, hogy lehet, hogy nincs itt bűn, amit meg kell büntetni, lehet, hogy nem lappang itt semmi csalárdság, amit le kéne leplezni, lehet, hogy nincs jó életében semmiféle fekély, amit ilyen rettenetes módon ilyen sebészi, durva beavatkozással fájdalmasan kellene kitisztítani, vagy éppen amputálni, hanem annyit mond csak Éliú, hogy a gőg. És Isten most téged a fájdalommal, a szenvedéssel, a nyomorúsággal szabadít meg a gőg nagy nyomorúságától. Vagy feleljen Isten, és most már leplezze le a barátokat. Éreztük végestelen végig, kedves testvérek, hogy a barátok szép dogmatikája, szép filozófiája, könyvekbe foglalható aranymondásai nem állnak meg. Nem tudunk velük mit kezdeni. Valami lappang mögötte meg lehet rejtett káröröm. Egy filozófus mondta, kedves testvérek, hogy a káröröm az egy kiirthatatlan betegsége az embernek. Ha csak magunkra gondolunk, kedves testvérek, van ebben sok igazság, amikor valakit nagy baj ér, és mi felsóhajtunk, hogy jaj, de jó, hogy nem engem ért. Ez is káröröm. Aztán amikor, ahogy Jobb maga próbálja ezt elhárítani, hogy soha nem örült senki szerencsétlenségén. Amikor örülünk valaki szerencsétlenségén, és vannak, akik azt mondják, hogy jó barátainak ez a sok szava, és Jobbnak az az érzés, hogy az ellenségeivé lettek, ez abból fakad, hogy érzi Jobb, hogy a barátok vigasztalgatása tulajdonképpen káröröm. Jaj, de sokba ér téged. Jaj, de nagy nyavajába vagy. Jaj, de nagy kár zúdult be az életedbe. És már ahogy mondják, van egy felhang, van egy kis valami, ott rezeg a nagy sajnálkozásba a kárról. Vagy feleljen Isten, végre is tisztázza magát. Ez is nagy kérdés itt, kedves testvérek. Jobb ezt mondja egy helyen, mi bűnöm, mi vétkem? Ismertesd meg velem vétkemet, és miért rejted el arcodat? Miért tartasz ellenségednek? Miért is ad engem Isten útvesztőbe? Miért zártál előlem a reménység útját, panaszkodik Jobb? Miért tettél céltáblává? Fordul Isten ellen, talán terhedre vagyok? Istennek terhére van Jobb, Istennek terhére van az ember? Most már aztán leszámol vele, félredobja? El akarsz pusztítani? Kérdezi egy helyen Jobb. Emlékezz, úgy formáltál, mint egy agyagedény, és most mégis újra porrá tennél? Ízzé, porrá szúznál. Tisztázza magát, Isten. Isten hát felel. Egészen pontosan, kedves testvérek, kérdez. Jobb is kérdezett, én nem vagyok túl jó számoló, de neki álltam, megszámoltam. Jobb 108 kérdést tesz föl a különböző beszédeiben. Ezekből körülbelül 50 kérdés Istennek van irányítva, mert vannak benne költői kérdések, vannak benne visszakérdések, több mint 100 kérdés. És ha elkezdjük olvasni, kedves testvérek, Jobb könyve 38. részét, és felsóhajtunk, hogy végre Isten szól, hát így kellett volna kezdődni, rögtön azonnal, amikor Jobbot baj éri, félre a barátokkal, félre a hamis vigasztalókkal, félre az emberi kotyogással, szóljon az Úr, magyarázz el Jobbnak, jelentse ki önmagát. Na de végre, mennyit vártunk rá? Hány beszédet végighallgattunk? Hány vitát végigkövettünk? Még Éliúnak is itt a legvégén, amikor beugrik a képbe, és okoskodik ott egy nagyot, meg azt is türelemmel végigvártok. Jobbnak már rég elfogyott a türelme. Na végre Isten szól, Istenen a sor. Végre Isten elmagyarázza majd Jobbnak a bűn és büntetés örök rendjét. Elmondja a megfizetés igazságát. Vagy csak ad egy kis reménysugarat, így mondja Jobb még a könyve elején. Hogyan vegyek erőt a várakozásra, hogy Isten majd szól, elmagyarázza, meggyógyulok, megszabadulok, helyreáll az életem. Mi várhat még rám, hogy tovább reménykedjen, mondja Jobb. Én nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem ércből van a testem, el van zárva előlem a szabadulás. Hát végre akkor Isten felel, elkezdjük olvasni, és mégsem. Isten is kérdez. A régi tudós rabbék megszámolták, leellenőriztem, igazuk van, 77 kérdést tesz föl Isten. Nem akarom megrendíteni a gyülekezetet, kedves testvérek, mindegyikről egyenként egy évig lehetne prédikálni, nem lesz ennyi. Rövidre fogom, de Isten is kérdez. Egész pontosan, ki kérdezi Jóbot? És most a 38-tól 41-ig tartó fejezetekben Istennek ezeket a kérdéseit fogjuk hallani, ezt a kikérdezést fogjuk hallani. Ma így hangzanak a kérdések, így sorjáznak. Honnét a világ? Milyen a világ? Ki alkotta a világot? Ki tartja fenn a világot? Természetesen, kedves testvérek, mindjárt felvetődik bennünk egy ellenkérdés, hogy vajon Isten most mellé beszél? Azzal, hogy a kérdésre kérdéssel válaszol? Vagy hogy egyáltalán kérdez? Ismerjük ezeket a helyzeteket, és velünk sokszor így van, kedves testvérek, hogy amikor visszakérdezünk, akkor van benne egyfajta elhárító mozdulat, vagy éppen valamiféle kétségbeesés. Megszorítottak bennünket. Olykor máskor a kérdéseinkben tudatlanság van, lázadás, felháborodás. Van, aki úgy magyarázza ezeket a részeket itt, kedves testvérek, hogy az Úr szólt a forgószélből, hogy Isten fel van háborodva. Elég volt már. Elég volt már ebből a pörpatvarból, amit itt Jobb meg barátai lefolytattak. Elég már Jobb nyafogásából. Elküldi a forgószelet. Mi magyarok, kedves testvérek, nem igazán tudjuk, milyen a tornádó, de tegnap este, amikor néztük a templom toronyból a tűzijátékot, eszembe jutott 2006, akkor lent voltam a Dunaparton, amikor rátört a Dunára. Az iszonyatos vihar, emberek haltak meg, százezrek menekültek, nem volt hova menni, ellenállhatatlanul. Hát egy ilyen forgószél, na most akkor Istennek elege volt, és kérdez a forgószélből. Máskor, kedves testvérek, lázadás is van a visszakérdezéseinkben, és ritkán-ritkán, pedig Jobb könyvében itt most erről lenne szó, ámulat, amikor leesik az állunk, és csak kérdezni tudunk. Jé, milyen nagy kérdés ez, jé. Isten, amikor kérdez, akkor is kinyilatkoztat. Csak néhány példát hadd sorolja, kedves testvérek, és rögtön meg fogjuk érteni, hogy milyen nagy mélysége van itt a kérdéseknek, és mennyi áldás van bennük. Ádám, hol vagy? Miért gerjedtél haragra? Kérdez az Úr Káintól. Vagy az Úrnak lehetetlen valami? Kérdez az Úr Ábrahámtól. Mi a neved? Kérdezi Jákobtól, mikor a jabbók révén birkózik vele. Mi van a kezedben? Kérdezi Mózestől, amikor Mózes vonakodik, hogy elmenjen Egyiptomba kiszabadítani népét. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezi a prófétától, aki elmenekül a király és a királynő haragja elől. Kit küldjek el? Kérdez az Úr a fiatal paptól, Ézsaiástól, aki majd próféta lesz. Miltán haragszol-e Jónás? Ismerjük. Ott a elszáradt töklevélnél. Embernek fia, megelevenedhetnek-e ezek a csontok? Kérdez az Úr a temetőben, Ezékiel prófétától. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Kérdezi Jézus Pétertől, aki elsüllyed a vízbe, pedig a mester szavára elindult felé. Barátom, miért jöttél? Kérdezi Jézus Júdástól. Szeretsz-e Péter? Kérdezi a feltámadott Pétertől. És csak még egyet, Saul, miért kergetsz engem? Ezek kérdések. És mindegyikben kinyilatkoztatás van, mindegyikben mélység van, mindegyikben föltárol Istennek és az embernek az örök kapcsolata. És a kérdések, kedves testvérek, gyógyítanak is. Egyszer egy nagyon megbecsült, idézőjelben népszerű, de valóban népszerű lelkigondozó, a teológián tanított bennünket lelkigondozáson. Hát sokat nem tanultam meg, valami őszintén, de főleg azért nem, mert mikor faggattuk, hogy mi a titka a jó lelkigondozásnak, azt mondta, hogy jól kell tudni kérdezni. Jót kell kérdezni, mert rossz kérdésre ritkán ad az ember jó feleletet. Jó kérdésre jó feleleteket tudunk adni. Vagyis gyógyíthatnak is a kérdések. Helyre tesznek, megújítanak, alázatossá tesznek, utat mutatnak. Menjünk csak vissza, Ádám, hol vagy? Leleprezik, és le kell leprezni Ádámot. Káin, miért gerjedtél haragra, megénték gyilkos szándéka ellenére? Ábrahámot megerősítik, avagy az Úrnak lehetetlen valami? Jákobot új élet felé indítják, mi a neved? És utána új nevet kap. A depressziós, öngyilkosság gondolatával gyötrődő Illést megújítják. Mit csinálsz itt, Illés? Ézsaiást fölhatalmazzák. Kit küldjek el? Jónást lecsillapítják. Méltán haragszol, Jónás? Ezékielt megelevenhetetnek ezek a csontok, elvezetik a feltámadás titkához. Pétert Krisztushoz vezetik, szeretsz-e? Júdást leleplezik, barátom, miért jöttél? Sault pedig megtérítik. Saul, miért kergetsz engem? Kérdezi Krisztus. A kérdések Istenhez vezetnek, és most az Úr kérdései a forgószélből, a 77 kérdés, Jobot elvezetik Istenhez, Istenhez, aki mindig ott volt Jobb körül. És így kérdez Isten, én mindig itt voltam, te hol voltál? Hol voltál, amikor alapot vetettem a földnek? Hát, ha tudod, mondd meg. Hiszen Jobb éneket mondott, így panaszkodik, miért rejted el arcodat, miért tartasz ellenségedől, kelet felé megyek, nincs ott, nyugat felé megyek, nem veszem őt észre, balkész felől cselekszik, meg nem foghatom, jobbkész felől rejtőzködik, és nem láthatom. Ez Jobb panasza. Az Úr pedig a kérdésével csak ennyit mond, hogy te hol voltál, Jobb? Amikor alapot vetettem a földnek? És amióta alapot vetettem a földnek, a világegyetemet munkámmal, gondviselésemmel, állandó jelenlétemmel fenntartom. Te hol voltál? Jobb a mindig cselekvő, mindig jelenlévő Istent nem észleli már, meghagyjuk, olyan nagy a fájdalma, olyan nagy az értetlensége, olyan nagy a sorsa miatti keserűsége, mint amikor egy beteg gyereknek megkészítik a kedvenc levesét. Ott gőzöl az asztalon, de beteg a gyerek, lázas, és depressziós, és fájdalmai vannak, és nem lehet kicsalogatni. Érzed az illatát, látod a színét, ez a kedvenced, ő nem lát semmit. Ő a baját látja, a fájdalmát látja, és nyöszörög az ágyba, hogy vége van, engem nem szeret senki. Magamra hagytam. Jobb csak azt látja, hogy nem látja Istent. Azt mondja, hogy Isten rejtőzködik, de nem úgy, kedves testvérek, ahogy Ézsaiás proféta és az ő nyomán Luther olyan szépen beszél a rejtőzködő Istenről, hanem azt mondja, hogy Isten elrejtőzött, lesben áll, és lecsap rám. emlékszünk, egyszer panaszkodik, hogy minden lépésemet számon tartod. Ügyelsz rám, akárhova megyek, akár milyen messzire megyek, szemmel tartasz, de én nem látlak téged, mint ha Isten egy leshelyről, egy rejtekhelyről figyelné őt. Vagy talán csak a tudatlan beszéd rejti el Istent. Van, aki így fordítja, ki akarja elhomályosítani Isten tudatlan beszéddel, egy középkori magyarázó így fordítja, ki akarja elrejteni Istent tudatlan beszéddel. Jaj, de sokszor elrejti a mi tudatlan beszédünk mások elől Istent, kedves testvérek. Azt hiszük, hogy föltárjuk, kinyilatkoztatjuk, megmutatjuk, valójában elrejtjük. A forgó szélből szól az Úr, felel, illetve kérdez, és akkor már értjük a kiinduló kérdése és felelünk, hogy ez a forgó szél, amelyből most megszólal, nem az ítélet forgó szele. Nem kapja fel Jobbot, nem sodorja el, mint a polyvát. Ez most nem Isten haragjának az eszköze. Náhum profétánál olvasó, felgyulladt haragom, mondja az Úr, népen bűnei és lázadása miatt, forgó szelet támasztok haragomban. Ez most nem Isten haragjának a forgó szele. Ez nem a gonoszra lesújtó vihar, erről a példabeszédek könyve beszél, amikor inti a balgát, a bolondot, hogy mi lesz, ha rátör a vihar az életedre, és szétszór mindent. Nem is törvényadó vihar, Mózes második könyvében olvassuk, mikor Mózes felmegy a Sínai hegyre, az egész hegyet viharfelhő borította be, és ott a viharfelhőben vette a szent törvény kinyilatkoztatását, és nem is az Illés profétát mennybe ragadó hatalmas vihar, hanem ez most olyan, mint amit a mennyei jelenések könyvében olvasunk, mikor megszólal Isten, és a szava olyan, mint a mennydörgés. Ez most ilyen szó, kinyilatkoztatás. És ennek kell, kedves testvérek, áttörnie Jobb jajongásán, mint amikor rákiabálnak egy jajveszékelő emberre. Ezt próbálták a barátok, és emlékszünk rá, különösen Bildád volt ebben egészen nagy mester, hogy ráripakodott Jobbra, hogy hagyd már abba ezt az ostoba beszédet, hagyd már abba a jajongást. Figyelj oda Istenre, de azt is láttuk, hogy nem tudott a fájdalmon az emberi szó áttörni. Jaj, ha át tudna törni, kedves testvérek, sok fájdalmon, sok keserőségen az emberi szó. A mi szavunk, a mi beszédünk, de nem tud. Néha sikerül. Egyszer egy orvosi kórházi rendelőbe ültem, vártam a soromat. Óriási zsivaj volt, ott ültek a sorukra váró betegek, a klasszikus orvosra várás minden esete előfordult. Két idős ember hangosan vetekedve mondták, hogy kinek nagyobb a baja. Két asszony panaszolta, hogy ővelük hogyan kitolta az ápolónő, mi ültünk ott vagy 15 hoz, óriási ricsaj. És egyszer csak kivágódott az ajtó, a doktor kilépett, ránk kiabált, maradjanak már csömbbe, operálok. Maradj csömbbe, Jobb, operálok. Gondot viselek a világegyetemre. Ki vagy te? Hát porszem. A pitypangol egy kis szál, viszi a szél. Miről beszélsz, Jobb? Az egész univerzumot forgatom. És valóban úgy tűnik, hogy ez a fülsiketető mennydörgés, amitől mi is megszeppenünk, mindjárt ide is vezet bennünket. Hol voltál, mikor a világot teremtettem? Kipójálta be a tengert felhőkbe. Ízleljétek ezt a képet, kedves testvérek. Kipójálta be a tengert felhőkbe. Kiszámolta meg a felhőket. Kiparancsol a tengernek, hogy eddig s ne tovább. És kifordítja meg a göncöl szekere rúdját. Ebben a részben, a sok kérdésben, különösen a 38. részben, kedves testvérek, egy képeskönyvet nyit ki Isten. Ma már talán nem jó ezt mondani, hogy képeskönyvet, a unokámmal ülünk a számítógép előtt, bekapcsolunk egy internetes programot, mekkora a Föld. Ott van mindenféle adat, az unoka már tudja az összes számot, én már elfelejtettem. Mekkora a Földhöz képest a Jupiter? Összehasonlítás. Mekkora a Nap a Jupiterhez képest? Mekkora a Nap a tejútrendszerben? És mekkora a tejútrendszer az Androméda köthöz képest? És mekkora az Androméda köt a nem tudom én mihez képest? És tulajdonképpen hány csillagrendszer van? 43 milliárd. 43 milliárd, mondják most. És ezen a kis okos számítógépes applikáción elindulunk a Föld nevű golyóról, óriási nagy gömbről, megyünk, és akkor és a harmadik lépés után már nem látjuk. A negyedik lépés után nem látjuk a napot. A nyolcadik lépés után nem látjuk a tejutat. A 15. lépés után mit látunk az univerzum? Nem is tudom, mit látunk. Mint ha valami ilyesmi lenne. Isten ezeket most kérdés formában teszi fel, de ha kiegyenesítjük a kérdéseket, akkor egy Isten magasztaló himnusz kapunk. Isten teremtette a világot, és ez az egész univerzum olyan, mint egy tanya. Egyszer egy barátom vett magának egy tanyát, elhívott, beszélgettünk, mutogatta, ez van, az van, itt van a ház, ott van az istálló, ott van a kert vége, leültünk a verandán, egyszer csak azt mondja, jaj, kint hagytam a locsolókannát a kert végében, ide hoznád már, elindulok, igen, arra mondja, 42 lépés. Na, honnan tudod? Azt mondja, feljártam az egészet. Négyzetcentiméterre tudom, mekkora a birtok, és mi hol van. És így mutatkozik most be Isten. A Földnek alapot vetett, meghatározta a méreteit, mérózsinort feszített ki fölötte, megalapozta a oszlopait, elhelyezte sarokköveit, felhőbe öltöztette a tenger, sűrű homállyal pólyálta be, ott egy kis bölcsőbe ringatja Isten a tengert, megszabta a határait, zárat, ajtókat szerelt fel rá, szavára hajnalban úgy áll elő az egész földkerekség, mint aki szépen felöltözött a reggeli munkára. Ő visszaviszi határai közé a világosságot, tudja, hol a hó és a jégeső raktára, nyilást hasít a záporesőnek, utat nyit a megdörgő villámnak, megitatja a pusztaságot, hogy zsengefüvet sarjasszon. Isten locsol a kertbe, nem szárad ki. Összekötje a fiastyúk szálait, megoldja a kaszáscsilla köteleit, mint amikor este hazamenve kibogozzuk a nejlonzacskót, amit jól megkötöztünk. A göncöl szekeret forgatja, úgy szépen a kocsi befelé ruddal a fészerbe. Kibocsátja útjukra a villámokat, megszámolja a felhőket, kiüríti az égtömlőit. Ebből egy gyönyörű himnuszt kell írni. Írjatok a szívetekbe, mert ez Istennek a célja most azzal, hogy a forgószélből szól és kérdez, mert arra, hogy ki alapozta meg a Földet, ki fundálta meg, ki szabott határt a tengernek, ki pólyálta be, ki nyitott utat a mennydörgő villámnak, ki köt össze a fiascsuk szálait, mi se tudunk mást mondani, csak azt, hogy ő az ég és a föld ura és alkotója. Calvin a magyarázatában egy nagyon fontos utat nyit itt, mert azt mondja, ha mindezt végigolvassuk, vagy ha olvasatlanul végigtekintünk az univerzumon, akkor megtetszik a számunkra Isten fensége és véghetetlensége. És ez, mondja Calvin, ámulatra és alázatra késztet. Így mondja, ha megfigyeljük, milyen magasan van az ég a földtől, hát mi a föld? Bármi roppant tömeg, bármilyen nehéz és nagy méretű, ahogy ezt mi itt látjuk és tapasztaljuk, ha az ég nagyságával egybevetjük, nem kell-e azonnal elismernünk a bölcsekkel, hogy a föld csak egy apró golyó. Ámulatra és alázatra készítesz bennünket. Ámulat nélkül, kedves testvérek, nincsen igazi alázat. Alázat nélkül nem hiteles az ámulatunk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ámulat és alázat nélkül nincs igazi reménység. Csak kalkulációk vannak, számítások vannak. Bejön, nem jön be, úgy alakul, nem úgy alakul. De ahol csak kalkulációk vannak, ott újra meg újra ezt a kérdést halljuk az Úrtól, és a felhőket kiszámolta meg. Hát számolj, hát kalkulálj. Inkább azt mondanám, reménykedj. Végül, kedves testvérek, majd folytatjuk Isten kérdéseinek a magyarázatát. A zsidókhoz írt levél nyitányát kell még idéznünk. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy sok rendben és sokféleképpen szólott az Isten hajdan az atyákhoz a proféták által. Ez itt most Istennek az egyik beszédmódja. Úgy felel, hogy kérdez. És a kérdései nyomán, ha igazán áhítattal, ámulattal és alázattal felelünk a kérdésekhez, ő hozzá magához jutunk el. De végre, mondja a zsidókhoz írt levél, most a mi időnkben egyszer s mindenkorra kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Mert akkora az ámulat, bármekkora a csodálat, bárhogy is mondjuk Pál apostollal együtt, hogy Isten útjai kikutathatatlanok, bölcsessége végére mehetetlen. Itt szól Isten, és Jobbnak szól Isten. Az a forgószél itt támad a mi életünkben, és abból a forgószélből szól hozzánk az Isten. A kérdések ahhoz az emberhez szólnak, aki ezen az icipici kis golyócskán él. Ezt nevezzük Isten különös kegyelmének. Ha megizleltétek Isten nagy bölcsességét, általános, az egész világegyetemre kiterjedő, fenséges kegyelmét, már csak egy lépésre vagytok attól, hogy ezt a különös kegyelmet megizleljétek, amikor igazán választ kapunk arra, hogy kicsoda Isten, és milyen ő a velünk való kapcsolatában. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, a 105. Zsoltár 3. versét énekeljük. A 105. Zsoltár 3. versét énekeljük. Keressétek, kedves Urat! Thank you. Gyertek, imádkozzunk a Zsoltár szavaival. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csetszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnébítsd. Mikor látom egeidet, ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, melyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényei jár. Mi, Urunk Istenünk, mély felséges a Te neved az egész földön. Ámen. Mondjuk el közösen a mi Urunk Jézusunk imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kérlek, testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást. Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót, az adakozás Isten tiszteletünk része. Külön és ajánlom az adakozás, kedves testvérek, a megnövekedett rezsiköltségek miatt gyülekezetünkre is nagy terhek hárulnak. Mint tudjuk, gyülekezetünk önfenntartó, és reméljük, hogy ezután is önfenntartó tud lenni. Kérem a testvérek, adakozáskor gondoljanak erre is. Ma kereszteltük gyülekezetünkben Babkovics Vincét, Babkovics Endre és Hidi Ágnes első gyermekét. Isten áldja meg a megkeresztelt gyermeket és családját. Szomorú szívvel hirdetem, kedves testvérek, hogy elhunyt Szabó László testvérünk 75 esztendős korában. Búcsúztatása holnap, hétfőn, délután 1 órakor lesz itt templomunkban. Elhunyt András Sándorné Cuné Irén testvérünk 96 esztendős korában. Temetése augusztus 30-án, kedden, 10:30-kor lesz a Farkasréti temetőben. Isten vigasztalja meg a gyászoló családokat a feltámadott Jézus Krisztus erejével, élő reménységgel. Hirdetem, kedves testvérek, hogy jövő vasárnap, hónap első vasárnapja lévén megterítjük az urasztalát, szeretettel hívunk mindenkit úrvacsorai közösségbe. Kérem a testvéreket, így készüljenek a következő alkalomra. Most befejezésül először a 846. dicséretet énekeljük. 846. dicséretünket, áldjon meg téged az Úr. Utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, s végezetül vesszük Isten áldását, a kivonuló ének a 628-as számunk. Semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok Isten elé. És Istennek békessége, mely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat. Ámen. Áldás, békesség Isten velünk! A kivonuló ének a 628. dicséret. Sokszor mondták, hogy olyat válasszak, ami nem annyira szép, de ez nagyon szép, mert végig énekli a gyülekezet, és utána vonul ki. A kivonulás rendje ének alatt, karzat alatt, bal oldal, jobb oldal, karzat. Áldó hatalmak oltalmába rejtve.
Thank you. Thank you.